Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagyon durva háborús pszichózis uralkodik ma az európai politikai vezetők körében, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Az európai emberek pénzét gyakorlatilag az ukrán hadsereg felszerelésére, felfegyverzésére és az ukrán állam működtetésére akarják elkölteni, tette hozzá Szijjártó Péter. Közben újra elzárják a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, márpedig ha nincs tárgyalás, akkor a háborúnak sem lesz vége, hívta fel a figyelmet. A tárcavezető kitért arra, az európai gazdaság óriási bajban van, mert drámai mértékben csökken a versenyképesség, ahelyett, hogy a forrásokat, a fejlesztése és a gazdaság újra versenyképessé tételére fordítanák, a pénzt a következő években el akarják küldeni Ukrajnába, hangoztatta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy Magyarország ehhez nem adja az egyetértését. A csehországi választást értékelve a miniszter elmondta, Andrej Babis fölényes győzelmével egy újabb patrióta miniszterelnök kerül hivatalba. Egy dimenziójában teljesen más európai politikai korszak következik Brüsszelben azzal, hogy három patrióta közép-európai miniszterelnök, Andrej Babis, Robert Fico és Orbán Viktor is hivatalban lesz, hangsúlyozta. Orbán Viktor fontos európai szövetségese, az Andrej Babisféle Ánó, azaz az Elégedetlen Polgárok Akciója nevű jobb-közép ellenzéki szervezet nyerte a parlamenti választást Csehországban, csak nem 35%-kal. A második a jelenlegi kormányerő, a Spolu lett több mint 23%-kal. A pártvezető Andrej Babis jelezte, kíván tárgyalni a kormányalakítás előtt, mert van két párt, amely támogatását még szeretné megnyerni, de kormányozni egyedül készül. Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök, miután egyenként találkozott a hétvégi választásokon legjobban szerepelt öt pártelnökével. Az államfő szerint még idő előtti a következtetések levonása, mert folytatja a konzultációkat és további pártvezetőkkel is tárgyal majd. Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára Donald Trump, a Washington Post cikkéből derült ez ki. A kinevezést még a szenátusnak is jóvá kell hagynia, erre a következő hetekben kerülhet sor. Landa Brooklynban nőtt fel, de édesapja a Trianon előtt Magyarországhoz tartozott szlovákiai nagybocskon szolgált rabbiként. Az üzletember a vagyonát főként idős otthonok működtetésével szerezte, a budapesti nagyköveti pozícióit pedig állítólag személyesen is lobbizott Donald Trumpnál. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy tönkretenni az orosz-amerikai kapcsolatokat, ha Donald Trump amerikai elnök Tomahawk cirkáló rakétákat küldene Ukrajnába, adta hírül a Reuters hírügynökség. Korábban J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke kijelentette, Washington mérlegeli Kijev kérését a Tomahawk rakéták iránt. Október 3-án azonban a Reuters meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva azt írta, az Egyesült Államok valószínűleg nem fogja ilyen rakétákkal ellátni Ukrajnát. Az említett fegyver Ukrajnából indítva elérné Oroszország teljes európai területét. Csak a túszok hazatérése után következnek a palesztinokkal kötendő tűzszüneti megállapodás további pontjai, közölte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az elesettek családtagjaival tartott találkozón. A Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte 20 pontos tűzszüneti és túszalkú terv részleteinek megvitatása nem sokára Kairóban kezdődik el, Izrael és a Hamász delegációjának részvételével. A palesztin iszlamista szervezet küldöttsége Halil al-Hajja vezetésével előbb találkozik Steve Witkoff-val, az amerikai elnök közel-keleti különmegbizottjával, valamint Jared Kushnerrel, Donald Trump fejével és tanácsadójával. A megbeszélésen jelen lesznek katari képviselők is. Fix 3%-os kamatozású hitelbevezetését jelentette be a kis és közepes vállalkozásoknak szombaton a kormányfő, a kereskedelmi és iparkamara elnökével közös tájékoztatón. Orbán Viktor elmondta, a vállalkozásokat segítő szabad felhasználású kölcsön a Széchenyi kártyaprogramban lesz elérhető, a maximálisan felvehető összeg 150 millió forint. Hamarosan 50 milliárd forintos támogatás indul energiatároló kiépítéséhez, ami plusz lehetőség a vállalkozásoknak a fix 3%-os hitel mellé, közölt az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Facebookon. Czepek Gábor ismertetése szerint kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás. A cél, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Végül az időjárásról. A köd rétegfelhőzet feloszlását követően majd a napsütés mellett változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre lehet számítani, helyenként előfordulhat zápor, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Karkus István, a hírszerkesztő bemondó Tebnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, történelmi sorozatunk mai adásában Dörögdi Miklós egri püspökről Budapéter atyával beszélget Klész Beáta. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Szilvásváradot, gömörszőlőst és tiszalököt látogatjuk meg. Tokai vételkörzetünkben 21 órától téka, kisújszállási és törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Összeállítást hallanak az idei Szapiencia napról, amelyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerveztek meg. Elsőként Balogh Katalin, a Biblia Tudományi Tanszék oktatója, akit hallhatunk, majd Répási Helga szupervízor kalcsot, valamint Fehérvári Őrs Jákob Bencész szerzetest, az intézmény rektorát, és Guba András piarista szerzetest, az intézmény rektor helyettesét. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már szájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar név még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink.
kegyelméből kaptuk a szent koronát. Ezért tudtunk fennmaradni mindenkor át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink. Voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak. Hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát én ezért, megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Amikor találkozunk.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk a beszélgetést a mai adásban az egri püspökök történetéről. Egy új püspökhöz érkeztünk, ha jól tudom, Péter atya, majd kijavítettben a sematizmus alapján a 25. lesz Dörögdi Miklós, aki az Alamegyei Felső Dörögdön született, ennyit tudunk róla a Sugár István féle könyv alapján. Ez nagyon jellemző volt, hogy valaki a vezeték nevét az alapján kapta meg, hogy milyen vidékről származik, de egyáltalán az, hogy Felső Dörögdről hogyan került a papi pályára, és egyáltalán mi hozta ide Egerbe, erről fogunk egyebek mellett beszélgetni a mai adásban Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tehát Zala megye azért nem itt van, jó messziről, de hát ez azért teljesen evidens lehet, hogy valaki országhatáron belül is nagyon messziről érkezik, főleg, hogyha meg még határon kívüli, meg hát ne felejtsük el, azok a határok azért másról voltak, de ez még ez a mai magyarországbeli Zala megyéről beszélünk. Mit tudunk az ő családjáról?
Igazából nem túl sokat. Annyit, hogy ott Zalában a nagy birtokosok közé tartoztak, és hát különböző kegyuraságaik voltak ezeken a területeken, kapcsolatban voltak az alsó-dörögdi birtokosokkal, azon kívül ismerjük két testvérének a nevét is, István és Ocs. Ochnak van írva, nem tudjuk pontosan az, hogy hogy ejtik, ugye ezek a középkori nevekkel az a probléma, hogy a magyar neveket is megpróbálták latinra átírni, de hogy hogyan ejtették ki pontosan, azzal néha hadilábon állunk, tehát nem tudjuk pontosan, de a lényeg az, hogy azért a családjából másokat is ismerünk, és ami érdekes, hogy ez a Dörögdi név, ahogyan most mindannyian emlegetjük, ez a saját korában egyébként nem volt elterjedt, tehát nem emlegetik így, hanem egyszerűen Miklós püspöknek, illetve van olyan, aki Monoszlai Miklósnak nevezi őt.
A Monoszlai előnévnek tudjuk a történetét?
Nem tudjuk a nevét, hogy van ilyen okleveles említés, ahol így szerepel a neve, de általában a Dörögdi név az későbbi dokumentumokban fordul elő, hogy megkülönböztessék a többi Miklós nevű püspöktől.
Azt elfelejtettük az elején megemlíteni, tehát hogy az ő születésének pontos dátumát a Sugárféle könyv nem említi, de valamikor a 13. század vége tájára tehetjük, mert a papi tanulmány ugye az 1310-es évek derekán kezdte el. papi tanulmányokról itthon, külföldön hol végeztem, mit tudunk?
Az itthoniakról nem tudunk, viszont úgy tűnik, hogy már nagyon korán, és a család befolyásosságát is mutatja, hogy jó állásokat kapott az egyházban. Tehát már veszprémi kanonok volt, vagy pedig más források szerint esztergomi klerikus, de ezt sem pontosan tudjuk. Ami már viszont egyértelműen tudunk róla, hogy 1316-ban már Bolognában van, ahol az egyetemen folytatja a tanulmányait. Hogy ezt hogyan tudta finanszírozni, hát ezzel kapcsolatban is két feltételezés van. Ugye egyrészt az, hogy ő, mint veszprémi kanonok megengedhette magának azt, hogy külföldi tanulmányokat folytasson, illetve lehetséges az, hogy ott Bolognában már létezett egy kollégium, Collegium Christi, tehát Krisztus kollégium nevű, amelyet egy Budai János magyar főesperes alapított 1309-ben, amely mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ösztöndíjat biztosított kint tanuló magyar fiataloknak. Egyébként biztos, hogy jó tanuló volt, és az is biztos, hogy komoly tekintélyre tett szert, hiszen egy 1316-os dátumot említettem, ez már nem a tanulmányainak a kezdete, hanem az, amikor megválasztották őt az egyetem rektorául. Az egyetemi rektorság általában egy-egy évre szólt, de mindenképpen tekintélyt jelentett, és pontosan az ő idejében indult el egy reforma bolognai egyetemen, tehát egy bizonyos változások következtek be. Az új szabályzat az ő idejében veszi tehát kezdetét. Ugyanakkor azt is föltételezi némely kutató, hogy közben ő már megszerzi a nyitrai kanonoki stallumot is, amihez még egy esztergomi kanonokságot is sikerül neki megszereznie, és ez aztán már tényleg bőséges jövedelmet biztosított számára, hogy ott a tanulmányait folytassa. Egyébként a következő évben, 1317-ben már Esztergomban találjuk őt, tehát nagyjából amikor letelt az egyéves rektori ciklusa, akkor utána ő hazajött Magyarországra, és Tamás érseknek a kancellárja lesz Esztergomban.
Ez olyan érdekes, amit itt említettél, Péter atya, hogy gyakorlatilag, mondjuk, hogyha megint tényleg csak, hogy a korba belehelyezzük mi is magunkat, meg a hallgatók is, tehát mondjuk Bolognában tanulni, az mondjuk egy hány éves periódus jelentett, tehát egy adott karon, mondjuk, hát ő feltételezhetően teológia fakultásra járt, ez egy 3 év volt akkoriban?
Abban az időben ez nem volt annyira meghatározva. Tehát különböző időket. Volt, aki csak 1 évet töltött ott. Volt, aki hosszabb időt.
De azt, hogy mondjuk egy végleges, nevezzük diplomának, de mondjuk valami olyan igazolást kap arról, hogy ő itt tanult, tehát innen
tehát,
fogva...
Hogy magiszterré válhasson, tehát a tudományoknak a mesterévé.
Ahhoz az egyéves, akár az egyéves tanulmány is elég volt, mert mondjuk csak annyit tudott az illető finanszírozni?
Igen, de mondjuk lehet, hogy előtte már végzett itthon tanulmányokat, uh-huh. És akkor ott már csak ilyen kiegészítés vagy posztgraduális képzést végzett el. De vannak, akik éveket eltöltenek ezekben a nagy nevű egyetemi intézményekben, elsősorban Itáliában, tehát Bologna, Ferrara, amelyek viszonylag közel vannak Magyarországhoz, illetve hát ebben az időben ugye még a Prágai Egyetem az, ami szóba jöhet közelség szempontjából, de hát láthattuk, hogy volt itt olyan is, aki Párizsban tanult.
A Sorbonon, hogy ne.
Yeah.
az, hogy ugye most nem tudjuk, hogy a Dörögdi Miklós későbbi egri püspök mennyi időt töltött, itt most feltételezünk mondjuk 2 vagy 3-at, és hogy tulajdonképpen a magiszteri fokozat megszerzése után nem hogy egyetemi tanárnak, egyetemi oktatónak, hanem hogy viszonylag hamar ő egy rektori kinevezést kapott, ami mondjuk a mai világban elképzelhetetlen.
Igen, de ott a rektorság alsó korhatára úgy tudom, hogy 25 év volt.
Tehát akkor feltételezhetően ő ugye eleve már innen is tanulmányokkal ment ki, és hogyha mondjuk 2 évet tanult is, hát akkor valószínűleg ő a minimumkort betöltötte, és utána elég hamar ő megkapta. De mindig is 1 évre szólt, és 1 év után általában újat választotta.
Tehát ebben az időben igen. Uh-huh.
Jó, időközben visszaérkezett ő, csak ezek olyan érdekes információk, mert ugye az ember ezeket ma elképzelni nem tudja, hogy valaki 25 évesen frissen végezve rektor legyen. Hazaérkezik, és akkor Esztergomban van.
Így van, és közben újabb javadalmakat szerez, például pozsonyi préposti javadalmat. Na most ezek azért komoly jövedelmek voltak az egyszerű átlagember béréhez képest, tehát ezekkel már nagyon jól el lehetett boldogulni. Úgyhogy ebben az időben, mivel az esztergomi érsek mellett van, aki viszont jó kapcsolatban van Károly Róberttel, ő maga is hamarosan a királyi udvar közelébe kerül, ahol 1325-ben már királyi káplánként szerepel, 27-ben pedig a budai királyi kápolna ispánja. Tehát azt kell mondani, hogy egy olyan személyről van szó, aki klerikusként a király közelében tartózkodik, és ugye aki a király közelében tartózkodik, az minden további nélkül számíthat arra, hogy amennyiben a királynak a jó indulatát, kegyét megnyeri, akkor az akár tovább is lépkedhet elő a ranglétrán.
Hát nagyon érdekes módon történtek akkoriban az események. Az esztergomi évek után mi történik?
Az a helyzet, hogy tulajdonképpen még ne is beszéljünk esztergomi évek után, mert hogy most következik egy olyan 2 éves időszak az életében, amikor mondhatjuk azt, hogy esztergomi, de mégsem. Ugyanis az történik, hogy amikor az előző esztergomi érsek meghal 1328-ban, akkor a káptalan megválasztotta őt esztergomi püspöknek. Igen ám, csak hogy a király Telekdi Csenádot szerette volna esztergomi püspöknek, ugye aki az előző egri püspök volt. Na most látjuk, hogy itt azért 2 érdek ütközik. Egyrészt ott van az esztergomi káptalan, akik Dörögdi Miklóst akarják, és ott van a király, aki viszont Telekdi Csenádot. És ennek lesz az a következménye, hogy egy nagyon érdekes szituáció alakul ki, és pedig az, hogy Dörögdi Miklós már eléggé erősnek érzi magát ahhoz, hogy akkor egy még magasabb szintre vigye az ügy eldöntését, mert hogy ő neki szent meggyőződése, hogy ő a hivatalos esztergomi érsek, bár királyi megerősítést nem nyert, mire van tehát szüksége, hogy megkapja a pápai megerősítést. Ezért aztán fogja magát, és útra kell Avignonba, hiszen akkor a pápaság Avignonban volt található, elindul 22. János pápát megkeresni, és közben azért érdekes az, hogy valószínűleg nem vesztette el a király jó indulatát sem, mert ahhoz, hogy ő elindulhasson egy ilyen útra, ugye királyi káplánként, ahhoz azért a királynak csak kellett a beleegyezése. Tehát a király rábízta a dolgot, hogy jó, akkor menjen Avignonba, ott viszont mindenféle, útközben mindenféle kalandokba keveredik, ugyanis Konstanz városa mellett a Monforte grófoknak egy csapata, akik ilyen rabló lovagosdit játszottak, elfogták őt, kifosztották, és börtönbe vetették.
De milyen indokkal?
Ó, hát ez...
Nem kellett azt indokolni.
Nem kellett indokolni. Utazó volt, valószínűleg nem volt túlságosan nagy katonai kísérete, és egyszerűen lecsaptak rá. Uh-huh. Pénzt pedig nyilván vitt magával azért bőségesen, hiszen arra szüksége volt. Tehát útközben magának kellett gondoskodnia magáról, meg a kíséretéről, illetve hát most lehet, hogy csúnya dolgot mondok, de esetleg még arra is gondolt, hogy ott a szentszéknél bizonyos embereknek kell egy kis ajándékot adni, ahhoz, hogy az ügyét előmozdítsák a pápánál. Na most a hír eljutott természetesen 22. Jánoshoz is, úgyhogy maga a pápa az, aki rendelkezik és felszólítja a konstanci püspököt, hogy azonnal engedjék szabadon tehát intézkedjen, hogy azonnal engedjék szabadon Dörögdi Miklóst, sőt, kárpótolják őt, tehát az elvett javait is adják neki vissza. Na most ilyen kalandok után érkezik meg Avignonba, a pápai udvarba.
Megint én próbálom ugye értelmezni, vagy az okokat is megfejteni. Azt, hogyha valaki egy pápai jóváhagyást szeretne magának intézni, mert van egy konkrét elképzelése, és a saját királya jóváhagyását nem kapja meg, értem én, hogy akkor a pápa tudja, hogy egy magasabb hatalom, de ez teljesen egy jellemző dolog, hogy már pedig akkor az adott illető útnak indult, tehát ezeket nem lehetett úgymond postafordultával intézni, tehát ezeket személyesen kellett, hogy a pápa fogadja audiencián, és elmondja neki, hogy na, Szentatyám, én ezt is ezt szeretném.
Itt ez egy ritka dolog, amit most látunk.
Tehát nem ez a jellemző.
Nem ez a jellemző, mert hogyha valaki nem kapja meg a javadalmat, amit szeretne, akkor...
Abból bele kell törődni.
Így van, bele kell törődni. De neki volt egy adó a kezébe, ez pedig nem más, mint az eszteromi káptalannak a választása. Tehát az egy törvényes, kánoni választás volt, amit a királynak meg kellett volna erősíteni, és utána a Szentatyának is jóvá hagyni. A király nem tette, akkor fordul a Szentatyához, és úgy gondolja, hogy itt a legegyszerűbb, hogyha ő maga személyesen intézi az ügyet. Aki megjárta már Itáliát, tehát volt bőségesen úton külföldön is, számára talán ez nem volt annyira nehézkes, vagy könnyebben rászánta magát egy ilyen útra, mint egy otthon ülő típusú ember. Tehát megérkezik Avignonba, ott azonban nem azt a fogadtatást kapja, mint amit szeretett volna. Természetesen a Szentatya jó indulattal fogadja, itt nincsen semmi probléma, megnézi a választási okiratokat, és a szabályosnak találja, és mégis húzza az időt. Ennek az oka pedig az, hogy nyilván a pápa nem akar újat húzni Károly Róbert királyunkkal. Tehát, hogyha a király nem akarja, hogy ő legyen a püspök, mármint Dörögdi Miklós, akkor a pápa nem nagyon akarja azt, hogy az a király, aki korábban ugye a pápáknak a jelöltje volt, egyáltalán, hogy király lett belőle Magyarországon, azt azért jó részben az akkori pápáknak köszönheti, tehát, hogy ő vele így összetűzésbe keveredjen, és éppen ezért egy köztes megoldás érkezik, és pedig az, hogy akkor legyen úgy, hogy az esztergomi érseki széket töltse be a királynak a jelöltje, tehát Telegdi család, az így megüresedett egri püspökséget viszont akkor kapja meg Dörögdi Miklós. És akkor ezt a pápot el is rendezi annyira, hogy ő maga, aki ezt ott helyben úgy megoldja, hogy még 1330. szeptember 1-én ott helybe Avignonban püspökké szentelteti, egri püspökké szentelteti Dörögdi Miklóst, úgyhogy onnantól már úgy jöhetett haza, hogy ő az egri püspök. Viszont a pápa még kárpótlást is adott neki, és pedig az, hogy az a 3 év jövedelem, ugye 28-29-30, amit nem tudott élvezni, mint esztergomi érsek, mert hogy bár a káptalan megválasztotta, de ugye kinevezései nem voltak, nem tudott hozzájutni. Erről viszont a másik jelölt, ugye Telegdi család sem tudta élvezni, tehát azok ott megmaradtak, hogy akkor ezek éveknek a jövedelmét a két püspök fele-fele arányba kapja meg.
Az, hogy kárpótlásul felajánlják neki az egri püspöki széket, ezt vajon elfogadhatta, vagy mivel a pápa ezt a gesztust teszi, innentől fogva már ezzel mondjuk nem nagyon mer egy alatta álló egyházi méltóság sem szemben állni, vagy, de nyilván most erről nem biztos, hogy tudunk amúgy, tehát hogy források erről vannak-e, de a lényeg, hogy felszentelték.
Így van, tehát hogy pontosan mi zajlott le a színfalak mögött, azt nem tudjuk, de egyesek föltételezik, hogy mivel utána is jó kapcsolatban maradt Károly Róberttel, hogy lehetséges, hogy igazából nem is Károly Róbert volt az, aki nem akarta az ő püspökségét, hanem esetleg a Károly Róbertnek a felesége. És akkor így oldották meg a dolgot. Egyébként pedig hát Dörögdi Miklós már akkor láthatta, hogy az esztergomi érseki széket semmiképpen nem kapja meg, hiába tartózkodik hosszú időn keresztül Avignonba, akkor pedig szerintem belátta azt, hogy jobb elfogadni az egri püspöki széket, mint továbbra is lebegni és püspökség nélkül maradni.
Kíváncsi leszek, hogy ahogy haladunk előre, hogy a püspökök történetében lesz-e még olyan egri püspök, akit a... Tehát, hogy konkrétan a pápától érkezik meg a felkérés, hogy szenteljék fel.
Igen.
Hát, tehát majd kíváncsi leszek, hogy lesz-e még ilyen, mert ő az első, az biztosan.
Nem, jó néhányszor a pápa rendeli el a püspök szentelését, ma teljesen ez a hivatalos.
Olyan értelemben jó, csak hogy ugye tehát személy jelen esetben Dörögdi Miklós a helyszínen van, Avignonban, és ott meg is történik, nem?
Igen.
De ilyen nem volt, tehát a korábbi püspököknél nem volt ilyen, mert hogy éppen nem volt arra dolga éppen.
Igen, de elrendelték, tehát a pápa elrendeli a püspöki szentelését, néha azt is megszabja, hogy melyik püspök szentelje föl, de az, hogy tényleg a pápai székhelye, most itt látom, igazából erre hegyeződik ki a dolog, hogy a pápai székhelye szenteljék föl. Egyébként későbbiekben is lesz azért erre példa, mert hogy a modern világunkban jó néhányszor már az történik, hogy a pápa ragaszkodik hozzá, hogy ő szenteljen püspököket, tehát esetleg behívja őket Rómába, és ő szenteli föl. Általában mondjuk nem megyés püspököket, mert a megyés püspököket azokat, ha lehet, akkor inkább a saját székesegyházukba szenteljék föl, és be is iktatják egyben a püspöki székébe. De amikor segédpüspökökről van szó, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy a pápa szentel, aztán utána előfordulhat az, hogy ezekből aztán utána megyés püspökök lesznek. Tehát, hogyha most belegondolunk, itt csak a mi korunkban most, Ternyák érsek atyát, Szent II. János Pál kinevezte segédpüspökké, és ő maga oda hívta Rómába, és január 6-án, 93 vagy 94 január 6-án maga szentelte jó néhány társával együtt püspökké. Aztán utána a későbbiekben érsek lett belőle, és megyés püspök, megyés főpásztor.
Tehát 1330 őszén akkor ő hazaérkezik, és már rögtön Egerbe jön, elfoglalja az egri püspöki széket. Hát itt most mi fogadja Telegdi Csanád elődje, milyen egri egyházmegyét hagyott utódjának?
Hát a kedves hallgatók emlékeznek rá, hogy Telegdi Csanád néha eléggé autokratikusan vezette az egyházmegyét, és többször is konfliktusba keveredett a káptalannal. Hát úgy tűnik, hogy a középkor folyamán azért ez egy ilyen szinte folyamatos konfliktus a püspök és a káptalan között. Az ember azt gondolná, hogy hát az együttműködés és az együtt munkálkodás jellemezné őket, ami mondhatjuk azt, hogy lelki értelemben talán működik is, azonban ami miatt problémák vannak, azok általában az anyagi dolgok. Tehát a birtokok, a malmok, a tizedek, kinek mi jár, és ebből vannak általában a problémák. De mielőtt még erre rátérnénk egy kicsit az egyházmegye helyzetére, meg kell említeni, hogy ahogy mondtam, a királynak a kegyét ezen incidens ellenére sem veszítette el, bírja a királynak a bizalmát, ez bizonyítja az is, hogy az 1335-ös esztendő jelentős a magyar, sőt mondhatjuk a közép-európai történelemben, mert hogy ekkor volt a visegrádi király találkozó. És pontosan Dörögdi Miklós volt az, akit Károly Róbert elküldött Prágába, hogy a cseh királyt invitálja és hozza el Visegrádra. Tehát azért ez egy bizalmi bizatás volt, és nagyon komoly diplomáciai küldetésnek számított. Tehát ez bizonyítja továbbra is, hogy Miklós püspök a királynál még mindig kegyben van. Na és akkor most térjünk rá arra, hogy mint ilyen királyi kegyet el nem vesztő személy hogyan is tud az egri egyházmegyében boldogulni az anyagiak terén. Nagyon érdekes az, hogy pontosan ebből a korszakból van egy Taxa Ecclesiasticánk, amely 1334-es. Ugye ez 22. János pápa rendelte el, méghozzá azon okból, hogy ugye még mindig életben tartják a keresztes hadjáratokat, és ennek függvényében az egyháziaknak is bizonyos adókat kell fizetni. Ezt még annak idején 5. Kelemen pápa rendelte el, 22. János ezt továbbra is fönntartja. Az más kérdés, hogy keresztes hadjárat ebbe az időben ugye már nem indul, viszont az avignoni pápai udvar fönntartása és közben még ugye Rómának a megőrzése is, hiszen ott is működik még azért bizonyos fajta pápai adminisztráció. Ezeknek a, ugye, a két székhelynek a fenntartása egyre többe került, tehát továbbra is ezeket a taxákat begyűjtik. És akkor 1334-ből van egy ilyen listánk, amely felsorolja az egyházmegyéket, hogy Magyarországról melyik egyházmegyének mekkora taxát kellett befizetni. Most ezen a táblázaton Eger eléggé hátul van, 800 forintjával. Ha figyelembe vesszük, hogy az első helyen a Csanádi püspökség 9000 forinttal van, a végén a Szerémi püspökség meg 100 forinttal, azért mutatja, hogy hát Eger nem számított olyan nagy jövedelmű püspökségnek. De úgy tűnik, hogy itt valami félreértés történt. Ugyanis pontosan ebből az időszakból található nekünk másféle jegyzékünk is, ez pedig a pápai tizedjegyzék 1332 és 37 között. És ennek ugye a lényeg az, hogy felsorolja azt is, hogy esperességenként hány plébánia az, ami adóköteles. És hogyha megnézzük az Egri egyházmegyét, akkor azt vesszük észre, hogy az Egri egyházmegye messze a legtöbb plébániával rendelkező az összes egyházmegye között, legalábbis amit a pápai tizedjegyzékben számon tartanak. Csak érzékeltetésképpen, hogy Egri egyházmegyében 821 plébániát tartottak ekkor számon. A következő a pécsi 616-tal, és még az esztergomi is csak 437 plébániával rendelkezett.
És az a Csanádi, aki ugye 9000 forintot kellett ugye befizetni a pápai kincstárba, mondhatom.
Igen, az a keresztes hadjáratokra gyűjtött.
Tehát mondjuk nekik 218, tehát mondjuk negyed annyi plébániája volt, mint mondjuk az Egrinek, akinek ugye 800 forintot kellett befizetni.
Így van, tehát hogyha összeszámoljuk az akkori magyarországi plébániák számát, az 3385. Persze nyilvánvaló, hogy ezek nem abszolút precíz számok, de ennyi szerepel a pápai tizedjegyzékben, tehát 3385, és ebből 821 az Egri egyházmegyében, ami azt jelenti, hogy a magyarországi plébániáknak a negyed része az Egri egyházmegyében található. nyilvánvaló, hogyha ennyi plébánia van, amelyeknek fizetniük kell, akkor azért itt sokkal magasabb összegről van szó. Tehát a két táblázat, vagy a két lista látszik, hogy nincsen összhangban egymással. Noha ugyanabban a korban keletkeztek, és mégis azt kell mondanunk, a pápai tizedjegyzék az valószínű, hogy pontosabb ilyen szempontból, úgyhogy nem kell félteni Dörögdi Miklóst, hogy valami nagyon elszegényedett egyházmegyét kell neki elfoglalnia.
Hát igen, mert gyakorlatilag, hogyha itt a pápai tizedet nézzük, azért itt a főesperességeket, tehát itt egy olyan 10 főesperesség van végig lebontva, tehát azért most tényleg csak egy példát mondva, a Borsodi, a 119 plébániát számlál, az a Baújvári, az most szintén ugye ide tartozóan 130, mondjuk ők a legtöbbek, illetve nem, a Zempléni a 154-jel. Hát azért elképesztő is, igen, tehát ahol ha valamiből sok van, akkor ott ugye többet is lehet mondjuk adót szedni, meg tizedet szedni. Tehát akkor feltételezzük azt, hogy itt az 1300-as évek derekán egy stabil gazdasági háttérre rendelkező egri püspökségünk volt?
Igen, amit az bizonyít az is, hogy pont ebben a korban építik a székesegyháznak a gótikus szét, márpedig tudjuk, hogy az építkezés az mindig költséges dolog, a középkorban is nagyon-nagyon költséges volt, főleg akkor, hogyha ilyen impozáns épületről van szó.
Tehát a székesegyház alatt értjük ugye a várban található, a mai gótikus kerengő.
Igen, hát ugye ebből nem sok minden maradt meg.
Meg hát ugye az
később ebből lett később a Szentély bástya, hogy ami gyakorlatilag hát megszűnt. Most már ebből nem sok minden, egy pici rész, még ott, ahol a Szent István király szobra van, ugye az a rész ott, ami abból megmaradt, ugye amit most mi a középkori székesegyházként ismerünk, az a románkori székesegyház, aminek a toldása volt tulajdonképpen ez a gótikus, de erről majd még lesz szó szerintem. Még itt az anyagi dolgoknál tartottunk, bár azt is tegyük hozzá, hogy itt az egyházmegye határok azért bizonytalanok voltak. Mert mint kiderül, például a sárosi főesperesség, fönt északon, olyan volt, amelyre az esztergomi érsek is igényt tartott, és el is foglalta, kiküldte oda szépen a maga adószedőit, ami ellen az egri püspök tiltakozott, és egy per keletkezett a két főpásztor között. Ugye érdekes az, hogy az esztergomi érsek ebben az időben, ugye Telekdi Csanád, aki egyébként Dörögdi Miklósnak az elődje volt az egri egyházmegyéből, onnan ment át Esztergomba. Tehát a lényeg, hogy itt komoly konfliktus alakul ki, így a pénzügyek miatt, és végül is megegyeztek abban, de nem megegyeztek, hanem az uralkodó döntött el a kérdést, és azt mondja, hogy a sárosi főesperességnek a jövedelmeiből ugye egyrészt az egri püspök részesül, másrészt pedig az ottani plébánosok, tehát tulajdonképpen Egerjavára döntött. Meg van még egy érdekes, ez pedig nem más, mint a máramarosi főesperesség, amelyről már korábbi püspökök esetében beszéltünk, hogy többször is konfliktus alakult ki az egri püspök és az erdélyi püspök között, mert hogy úgy tűnik, hogy az egri püspök gyakorlatilag megszállta a máramarosi részt, és hiába, hogy néha ellene döntöttek, újra és újra kiküldte oda az adófizetőit, és ennek a következménye, hogy ugye ez a két esperesség, ez bizony problémás volt, tehát mindenki igyekezett, illetve a szomszédok igyekeztek a másiktól megszerezni.
Azért olyan érdekes, igen, mert mondjuk egy Telekdi Csanád, ő a saját idejéből azért tudja, hogy ez milyen, már hogy van neki a saját egyházmegyéje, nyilván mindenki a saját fészekalját védi, most ezt értse mindenki jól, és ugye mindezek ellenére, ugye nyilván amikor ő egy másik pozícióba, egy magasabb pozícióba került, azért ugyanúgy megcsinálja azt, mert hát ugye nyilván mindenki többet akar, vagy több plébániát akar magának, de hogy ezeknél is igen, tehát hogy lehet rendet tenni, meg hogy most kidönti el, hogy most, hogyha eredetileg valami ide tartozott, akkor egy magasabb esztergomi érsekség az elvehet innen területet?
Hát kiderült, hogy nem, mert a király azért Egerjavára döntött, bár a befolyó összegeket nem engedte mindet az egri püspök javára, hanem az ottani plébánosok lettek azok, akik ebből még tulajdonképpen hasznot húztak.
Az, hogy hogyan alakította Dörögdi Miklós egri püspökségét a Károly Róberttel rendíthetetlenül jó viszonya, mert ugye Károly Róbertnek ismerjük az erős gazdaságpolitikáját, egyházpolitikáját, bel- és külpolitikáját, politikáját, és hogy az egyház politikája hogyan hatott Dörögdi Miklós egri püspökségére, erről a következő adásban fogunk beszélni. A mai adásban Dörögdi Miklós egri püspökről, Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.